Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorában itt a Kontaktrádión, amelyiknél ezúttal Venemon beszélgető rovattal jelentkeztünk, és ennek megfelelően az Önök által feltett kérdésekre fogunk válaszolni. Három nagyon izgalmas, érdekes kérdés érkezett hozzánk. Az egyik, hogy volt-e szakkönyv a marhatartáshoz? Egy másik, túlélte Nofertiti Echnatont? A harmadik pedig, hogy tényleg sok halat ettek-e az egyiptomiak? Tehát ezekre a kérdésekre próbálunk majd válaszolni a híreink után.
Bocs, ezt talán fordítsuk meg egy kicsit, mert kezdjük Nofertitivel, és utána jöjjön a marhatartás, mert a marhatartás meg a halászat azért inkább összetartozik.
Rendben, semmi akadály ennek. Tehát akkor a híreink, ugye a hónap utolsó hétfőjén lesz a szokásos ülésünk, úgyhogy az még igen messze van, a honlapunkon lehet tájékozódni róla, hogyha valaki már most kíváncsi rá, meg természetesen egyéb dolgaink felől is. Amire viszont most szeretnénk fölhívni a figyelmet, az tulajdonképpen Retyenuba viszel, tehát az új birodalom kori Egyiptomnak a része volt, a mai Szíriának nagy része, jelentős területe, nem a teljes területe, és Retyenut abban az időben három egységre osztották. No, ezek az egységek, ezek nem maradtak fönn, viszont a középkorban is, sőt, még a 20. században is volt egy állam, Egyiptom és Szíria, úgyhogy nagyon is ide kívánkozik a Magyar Tudományos Akadémián november 8-án tartandó tudományos ülésnek a programja, amelynek az a címe, hogy Kalandozás keleten és a középkor hajnalán. 11 órakor kezdődik az előadás sorozat, akadémiának a régészeti intézetének a szervezésében, Bollók Ádám Szíria helye a késő római birodalomban, Csiki Gergely, állami ideológia és gazdaság a késő antik és korai muszlim Szíriában, a numizmatikai leleteknek a tükrében, Bollók Ádám Szent kultusz és zarándoklat, Bíró Ádám, az Isten szülő szűz, fény és árnyék, az olajmécsesek és a sziklatemetkezések kapcsolata címén, Merva Szabina, a késő antik edényművesség emlékeiről, és végül Schwarz Dávid, archeometallurgiai kutatási lehetőségek és ötvös technológiai megfigyelésekről fog előadást tartani.
Most már csak azt mondd meg, hogy hol?
A Magyar Tudományos Akadémiának a székházában, tehát a Roosevelt téren és a kis teremben. Ez a második emeleten van.
Igen, ez érdekelt engem, mert eddig én még csak a fő bejáraton mentem föl azokon a csodálatos lépcsőkön, úgyhogy...
Ott kell most is fölmenni, egészen a második emeletre, mert ott van a kis terem.
Már emlékeztem, hogy ott oldalt is voltak mindenféle bejáratkák.
Mindezt azért rendezik, mert van egy szír-magyar régészeti expedíció, és tulajdonképpen annak az eredményeit fogják bemutatni.
Az a keresztes lovagok vára?
Nem, nem a Mervát, ez egy másik, ez a régészeti intézetnek az expedíciója. Tehát ezt is érdemes megnézni. Itt is, hát ha nem is Egyiptomban vagyunk, de egy Egyiptomhoz közeli világban, amelyik mint a római birodalom része, egybefüggött ekkoriban is. No, tehát ennyit a híreinkről, és akkor térjünk rá a témáinkra, akkor, ahogy javasoltad, Nofertitivel kezdjük a történetet. Nofertitiről ugye mindenki nagyon sok mindent tud, és az első dolog, ami az eszünkbe jut róla, az a berlini büszt.
Említs meg Nofertiti másik nevét is, hát ha valaki el...
Tehát több neve volt. Neferu Aton, az volt a másik neve.
És Nefertitinek
Nefertiti, Nofertiti, Nofretete, többféleképpen ejtik a nevét, egyszerűen azért, mert két szóból lett összetéve. Az egyik szó a Nefer, vagy Nofer formájában élt tovább a kopt nyelvben. Ez szép, jó, tökéletes azt jelenti. Az Iti, az pedig a jött, megjött. Tehát a neve az azt jelenti, hogy a szép nő, mert hogy egy ilyen nőnemben van, megérkezett, megjött, eljött. Úgyhogy a neve ilyen formában szüleinek a kívánságát fejezte ki. Ugye az ókori egyiptomi névadás az valahogy hasonlított a természeti népek névadásához olyan értelemben, hogy a név az predesztinált a bizonyos mértékig a név hordozójának az életét, a sorsát. Tehát ilyen formában, azzal, hogyha valami jót kívántak neki, akkor ezt a nevébe is bele lehetett ültetni. Illetőleg hát voltak persze másfajta nevek is, voltak olyan nevek is, amik mondjuk valamelyik Istennek a fennhatósága alá helyezték az illetőt. Amenhotep például ilyen, hogy Amon elégedett, vagy Totmes, vagy Jehutimes, Totnak a szülötte, ezek mind azt jelzik, hogy az Istennek a védelmére bízták. A szenep törpe nagyon nevezetes, ő azért lett szenep, hogy egészséges legyen, mert hát nyilván látták megszületésekor, hogy itt valami kicsit furcsa ez a gyerek, szokatlan, de azért mégis azt kívánták, hogy egészséges legyen.
Na most az esetleg nem kívánt gyermeket nem illették valamilyen negatív jelzővel?
Nem, Egyiptomban nem volt nem kívánt gyermek, mert hogy örültek minden gyereknek, mert az atyának, anyjának az eltartója a gyermek volt. Tehát minél több gyermek szülessen, ez a dolog egyik fele. A másik meg nagyon nagy volt a gyermekhalandóság. Tehát nagyon sok gyerek nem élte túl a gyermekkort, a születése után nem sokkal meghalt, 2 éves kor megint egy olyan időszak volt, 2-3 éves kor, amikor nagyon sokan meghaltak, ugye Egyiptomban 3 éves korig volt a szoptatás, nem véletlenül 3 éves korra annyira megerősödött a gyereknek az immunrendszere, hogy már nyugodtan tudott táplálkozni, az átállás a normál emberi táplálékra, az úgy tűnik, hogy nagyon sok problémát okozott akkoriban, tehát nagyon sok gyerek ebben az időszakban halt meg. És hát a fogzást tartják még egy ilyen időszaknak, ami annyira megviselte a gyerekeket, hogy belehalhattak. És hát persze később is sokan meghaltak, tehát ott nem volt olyan gond, hogyha valakinek több gyereke volt, mert de hát mondjuk Mária Terézia is 18-szor szült. Tehát ez mondjuk nem csak az ókori Egyiptomra jellemző.
Én az esetleg balkézről született gyermekekre gondoltam.
Ja, hogy arra gondoltál. Olyan is biztos, hogy volt Egyiptomban, nem nagyon emlegetik őket, tehát úgy tűnik, hogy nem volt különösebb jelentősége a dolognak. De hát egyébként, hogyha valaki nem akarta, mert mondjuk ez hátráltatta a munkájában, abban az esetben meg lehetett ezt akadályozni, tehát voltak olyan szerek, amik kifejezetten ezt akadályozták meg, sőt olyan is volt, amiről kimondták, hogy hosszabb időre, tehát hogy 1 évig vagy 7 évig ne esessen valaki teherbe. Olyan erős hatású szer volt. Tehát a fogamzásgátlásnak megvoltak a maga korabeli módszerei, hogyha ezt valaki nem kívánta, el lehetett ilyen módon is érni. No, visszatérve Nofertitihez, tehát Nofertitinek több neve volt, ezt a Nofertiti nevet, mivel hogy nem élünk abban az időben, nem tudjuk leellenőrizni, hogy az egyiptomiak hogyan ejtették, a kopt alapján próbáljuk rekonstruálni az egyiptomi neveket, ebben az esetben is ez történik, és ezért van az, hogy annyiféleképpen variáljuk.
Igen, a magánhangzók hiánya.
Igen, nem írták az egyiptomiak. Tehát itt ugyanarról a szeméről van szó, és ez tulajdonképpen szokás, hogy ki melyiket választja, melyik irányzathoz csatlakozik. A másik nevéről, amiről szó van, a Nofer-Noferuaton, ez pedig megint csak egy olyan név, ami beszélő név, ezt már akkor vette föl, amikor házasságot kötött, akkor még IV. Amenhoteppel, és ez a név a Nofer, nőnemben ugye Noferet, szép, tökéletes, Noferu a szépség, a tökéletesség, és Aton neve szerepel benne, tehát Aton tökéletességének a szépsége, vagy tökéletessége.
Maradjunk annyiban csak, hogy Aton tökéletessége.
Úgyhogy ez pedig a vallási reformnak a tükröződése az ő nevében, tehát egy programnév tulajdonképpen, ami fáraókra jellemző, a fáraói titulatúrák így alakultak ki, és hát nyilvánvalóan a fáraónők is csatlakoztak férjükhöz, különösen, hogyha valaki Hemet Veretniszut, tehát a nagy királyi feleség volt, aki ebben az esetben úgy tűnik, hogy még az Amarna reformnak az egyik motorja is volt, mert hogy a legkorábbi időkben, amikor még Amenhotepnek nevezték Echnatont, mert ugye csak az ötödik uralkodási évében vette föl az Echnaton nevet, Ahenaten, tehát aki hasznos Aton számára ezt a nevet, addig egy Aton templom épült Karnakban, nyilvánvalóan Echnatonnak, mármint a későbbi Echnatonnak a rendelkezésére, de ennek a domborművein nem Echnaton, hanem Nofertiti az, aki az áldozatokat bemutatja Atonnak, tehát a felesége kezdettől fogva Atonnak a híveként állt mellette. No, hogy túlélte, arra vonatkozott a kérdés, nem tudjuk, mert hogy a múmiáját nem ismerjük, a történeti források pedig nem egyértelműek. Azt tudjuk, hogy Echnaton 13. uralkodási évében, mikor meghalt az egyik lányuk, akkor még élt, mert a temetési szertartáson részt vett. De egyúttal ez is az utolsó alkalom, amikor Nofertitit ábrázolták, vagy egyáltalán szerepel az általunk ismert, tehát a fennmaradt forrásokban. Ugye arról már szó volt, hogy nagyon sok forrás nem maradt fenn, tehát hogy nincsen a forrásokban meg, az nem azt jelenti, hogy nem lehetett. Az csak azt jelenti, hogy mi nem tudunk ezzel kapcsolatos dokumentációt felmutatni.
Most én úgy tudom, hogy az uralkodásának az utolsó éveiben Echnaton teljesen elfordult a házas élettől, a szextől és minden egyébtől, és kimondottan Istennek szentelte magát. Nem lehet, hogy ezért felejtődött el?
Na most az egyiptomi források szextről, meg ilyesmiről nem beszélnek, tehát mindez már egy következtetésre ráépített elmélet.
Ezt a görögök mondták.
Igen, de hát ott is másfél ezer év volt köztük. Tehát volt egy történeti hagyomány, ami valahogyan alakult, valamit ki kellett találni, valami magyarázatot kellett találni. És hát a görögökre ez az erotikus irány, ez nagyon jellemző volt.
De a vallási téboly azért fennállt Echnaton esetében.
Echnaton esetében viszont az, hogy ő az Aton kultuszt bevezette, hogy Amonnak a nevét kivakartatta, ez nagyon komoly nyomot hagyott az egyiptomi történelmi emlékezetben. Ez is alakulhatott át. Ami biztos, azaz, amit a korabeli források írnak, azok viszont ezzel kapcsolatban némák. Tehát a 13. évben még volt, utána eltűnt. És viszont ezzel egy időben föltűnt egy bizonyos Noferuáton nevű társuralkodó. Na most ezért jön a másik fajta elmélet is, elmondtad ugye az egyiket. A másik elmélet az, hogy Nofertiti nem tűnt el, csak új minőségben jelent meg. Társuralkodóként, és mint társuralkodó új néven szerepel, tehát a régi neve, a Nofertiti név ettől kezdve már nem élt, mert hát egy másfajta helyzetet akart ezzel jelezni.
Lehetséges, hogy ebben az időben Echnaton már csak a vallással foglalkozott, míg a neje volt az, aki tovább vitte a politikát és a belügyeket?
Nem elképzelhetetlen. Tehát lehetséges, nem tudjuk, ketten voltak, biztos nem ok nélkül választott Echnaton magának társuralkodót. Tehát biztos valamit meg akart osztani. Na most van még Szemenkáré kérdése is,
ajaj,
akit ugyanígy neveztek, csak egy másik jelző szerepelt mellette. Tehát ennek következtében bizonytalanságban vagyunk, hogy most ez a Noferuáton Nofertitivel azonos, vagy valaki mással, vagy esetleg Szemenkáréval azonos. Minden esetre a Noferuátonnak volt egy nőnemű uralkodói titulatúrabeli párja, az Anhet Héperuré, ami egyértelműen jelzi, hogy itt nőről van szó. Szemenkárénak pedig Anh Héperuré, tehát ugyanaz, csak himnemben volt a párja. Úgyhogy elég bonyolult ez a korszak, sokféle elmélet van, és igazából nem tudjuk, hogy mi volt. Ha minden esetre ez a bizonyos Noferuáton, aki Anhet Héperuré néven társuralkodó volt, Nofertiti volt, abban az esetben elképzelhető, hogy tovább élt. Sőt, abban az esetben még olyan feltételezés is van, hogy Tutankhamen nem véletlenül a harmadik uralkodási évében költözött vissza Thébába, hanem azért, mert hogy ekkor halt volna meg mostoha anyja Nofertiti, de ez megint csak egy elmélet, tehát a válasz a kérdésre nem tudjuk.
Nem vele kapcsolatban volt valamely északi uralkodónak elképzelése?
Nem, az Tutankhamennek a felesége volt, miután Tutankhamen meghalt, Amenhotepáton.
Miután ilyen szépen belekavarodtunk Nofertitibe és az ő összes nevébe, az az érzésem, hogy jó lenne egy kis zenét hallgatni, hogy áttérhessünk a következő részre.
صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني ما غمضش عينيا
Kedves hallgatóink, hála Istennek még mindig itt vagyunk. Ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság. Úristen, mik vagyunk mi?
Fáraó Földjén című műsorából
a Venamon kérdésekkel és válaszokkal foglalkozó műsor. Egy pillanatra megzavarodtam, úgyhogy elnézésüket kérjük, de hát a technika ördöge időnként beteszi a lábát. No, miről volt eddig szó? Eddig szó volt Nofertitiről, Echnaton király feleségéről. Itt hosszasan beszélgettünk a genealógiáról, hosszasan beszélgettünk arról, hogy a kérdésre, ami az eredetileg feltett kérdés az volt, hogy mi történt vele. A végén arra lyukadtunk ki, hogy halvány fogalmunk sincs róla, ugyanis a különféle elképzelések és magyarázatok annyira egymásnak ellentmondóak, hogy nem tudjuk. Feltehetőleg Echnaton halála után még egy ideig kezében tartotta, mert erős keze volt, szó se róla. Kezében tartotta az uralmat. Tutankhamon trónlépésének első 3 évében sem uralkodott még a kisfiú, mert valaki uralkodott helyette, és feltehetőleg ez a valaki, ez a mostoha anyja Nefertari volt. De hát, mint említettük, nem mondhatnám azt, hogy szégyengyalázat, mert az az igazság, hogy az ókor nagyjai, az ókori történetírók sem tudnak igazán megegyezni abban, hogy mi történt vele. Na de, túlléphetünk Nefertarin, ugyanis még 2 érdekes kérdés érkezett, amin aztán el is vitatkozgathatunk egy keveset. Hédi itt írogat nekem vadul az antját, hogy ő még szeretne visszatérni Nefertarira?
Nem Nefertari, ezt akartam írogatni, második Ramszesz feleségét hívták Nefertarinak.
Bocsánat, Nofretéter, igen, Nofretétere. Úgy látszik, meleg van, és időnként a fáraók és fáraónők összekavarodnak az én szemem előtt, tényleg Nefertariról volt szó, de ajánlanám, hogy térjünk át a 2 következő kérdésre, ugyanis olyan szűkre szabott az időnk, hogy nem tudjuk megbeszélni ezeket. Mi volt a következő kérdés?
A következő kérdés az volt, hogy szakkönyv volt-e a marhák tartásához?
Az az érzésem, hogy a kedves kérdést feladó egy kicsit eltévedett vala. Ugyanis, Hédi majd szépen el fogja magyarázni, de az én verziómat hadd mondjam először, ha már kézbe kaptam a mikrofont. Egy dologról nem szabad elfelejtkezni. Egyiptom mezőgazdasága, állattenyésztése elsősorban a Nílus partjain történt. Ezen felül voltak természetesen oázisok, ezen felül voltak természetesen különféle népségek, akik a sivatagban hajtották állataikat, de az alapot a Nílus 2 partján elhelyezkedő vidéki élet jelentette. Na most Magyarországon, ahol egységes volt az állam tulajdonképpen, kialakulhattak olyan dolgok, hogy marha legeltetési szokások, meg marha levelek az eladáskor, amelyek igazolták azt, hogy honnan került oda. Hát szerintem Egyiptomban, ahonnan éppen oda került, azt vagy kiszakították valaki másnak a nyájából, vagy valamelyik nagyúr megunta a marháit és továbbadta, de ez teljesen az ő magánügyük volt. Legalábbis ez az én véleményem, úgyhogy inkább átadnám a szót a szakértőnek.
No, tehát a marhatartással kapcsolatban szakkönyv nem volt, mivel hogy olyanok tartották a marhákat, akik többségükben legalábbis nem tudtak írni, olvasni, tehát nem volt értelme a számukra szakkönyvet írni. Nem elméleti tudomány volt, hanem nagyon is gyakorlati, a mindennapi életben használt dolog. Tudjuk, hogy a marhatartásnak megvoltak a maga szabályai, tehát nem ahogy akárhogyan tartották a marhákat, megbélyegezték őket, villogozták, tehát lehetett tudni, hogy melyik marha kinek a tulajdona. Olyan szakkönyv maradt fönn marhákkal kapcsolatban, ami kezeli őket, tehát a marha betegségeket kezeli, a kahuni állatorvosi papírusznak az esetei zömét ezt kezeli, például van egy olyan, ami a szemét kezeli, és ebben az esetben úgy tűnik, mintha a hályogot kezelték volna egy kis apró szúrással a szemgolyóba. Tehát a marhákat nagyon nagy becsben tartották, a legértékesebb állat, házi állat volt a marha, és a húsát is nagyon szívesen fogyasztották az egyiptomiak. A fogyasztásakor a szegényebb néprétegek, azok külön ünnepek alkalmával jutottak hozzá, és ezt éppen ezért ünnepnek a részének tekintették, és az istenek is szívesen fogyasztották, hiszen az áldozatok között szinte nincsen olyan áldozati jelenet, ahol a marhának valamelyik része ne szerepelne. Tehát ott vannak a bordái, ott van a feje, ott van a combja, a legkülönbözőbb részek ott vannak, sőt, hát még az óbirodalmi sírokban, gondoljunk például a tíz sírjába is, arra a híres jelenetre, ahol a marhákat levágják, igen, a hátukon feküsznek, és a mészárosok fogják a lábat, és a patánnál, és vágják le. Tehát ez egy nagyon jellemző, általános dolog volt, a marhatartás mindennapos volt az ókori Egyiptomban. Jól tudták, hogy hogyan kell tartani őket. Az is biztos, hogy mint arról már szó volt, alapvetően kétfajta marha típus volt Egyiptomban, az őshonos, ami a bivajból lett háziasítva, és az újbirodalom korában betelepítették az ázsiai marhafajtát, tehát Szíria-Palesztina területén a fennhatóságnak volt egy olyan következménye is, hogy nem csak a növényvilágban, nem csak a zenében, hanem az állattartásban is bekövetkeztek változások. Bár ezek a változások lehet, hogy korábban kezdődtek, de ekkortól a tömeges hódításokkal, több százezer marhának az Egyiptomba hajtásával annyira elterjedt az idegen marha állománynak a tartása, hogy jellemzővé vált. Tehát nem csak ismertek, ilyet tudtak róla, hanem tényleg a mindennapi, hétköznapi életben az eldugott falvakba is eljutott, és ott is természetessé vált, hát szaporodtak ezek az állatok. Áldozatok közé is bejutottak, Karnakban, Medinethabuban található olyan jelenet, ahol szegény marha olyan nehezen tud járni, olyan picike már a lába, hogy teljesen fölhízlalták az iua marha, a hízott marha, az pont még egy külön kifejezés is volt ennek a marhának a megjelölésére. Tehát az istenek nagyon szerették a hízott marhát.
Meg a papok is.
Nyilvánvalóan, hiszen az istenek áldozatából, amit az istenek nem fogyasztottak el, azt utána a papok elosztották. Ez a részesedésük, a javadalmazásuknak a részét alkotta.
Na és aki, bocsánat, és aki áldozatot hozta, tehát marha áldozatot hozott, az soha nem volt azért szegény ember.
Hát az biztos, hogy egy marhára nem tellett akárkinek. Az nagyon, nagyon drága jószág volt. Tehát a marhát azt ennek következtében gyakorlati tapasztalatok alapján feltételezhetően idegenből átvett szokásokat is, tehát a idegen marhával, idegen marhatartási elképzelések is átkerülhettek Egyiptomba az etetésével kapcsolatban például. Máshoz voltak egyszerűen szokva az ázsiai marhák. Nem biztos, hogy mondjuk Tébában olyan szívesen ették a tébai eledelt, mert hogy máshoz voltak mondjuk szokva. Úgyhogy biztos, hogy ez alakult, módosult, biztos, hogy megvoltak ennek a maga fogásai, de ezeket nem jegyezték le, mert egyszerűen nem volt értelme lejegyezni. Viszont nem csak marhát tartottak, akkor már azért térjünk ki arra, hogy más állatokat is, és például lovakat is tenyésztettek. És
de az nem kezdettől.
Nem kezdettől, a Hikszosz korszakban terjedt el a ló Egyiptomban, ezért is feltételezik többen, hogy a Hikszoszoknak a hatására, tehát hogy ő tőlük került tulajdonképpen a további területekre is, de hát annyira meghonosodott, hogy az etióp korszakban, meg utána kifejezetten etióp lovakat vittek Ázsiába vissza. Tehát híresek voltak az etióp lovak.
Fekete fáraó kora.
Igen, arról van szó. Azért őket említettem, mert ez a lótenyésztés szempontjából nagyon érdekes, hogy az eredetileg Ázsiából jött lovak meghonosodtak, a lótartás annyira kedvelté vált, hát Pianhi, amikor megtudta, hogy a lovakat éheztették az ostromolt városban, ahol ugye azért adta meg magát az a lázadó egyiptomi Pianhi szemszögéből, mert már nem volt mit enniük magának a királynak sem, ott a lovakat éheztették, ezért nem kímélte meg őket.
Istenem.
Tehát délen a mai Szudánnak az északi részén annyira elterjedt a lótartás, annyira saját módszereket alakítottak ki, hogy később, évszázadokkal később Ázsiában várták ezeket a lovakat, mint különleges lovakat.
De ha már a lovaknál tartunk, és hogy Ázsiában várták, ne feledkezzünk meg a tevékről.
Igen, de nem ebben az időszakban. A fáraókorból ez egyébként egy érdekes kérdés, hogy az őskori Egyiptomban van teve ábrázolás, a fáraókorából egyáltalán se említése, se ábrázolása nincsen. Tehát a perzsa időszakkal jön vissza a teve akkortól.
Igen, egyébként a tevékre visszatérve, ők az afrikai részről, tehát a vavati részről származnak, sőt, lejjebb származnak, mert mind a mai napig a Szaúd-arab testőrséget, amikor felvonulnak azokon a gyönyörű fehér tevéken, azokat Szudánból vásárolják.
Minden esetre a fáraókori egyiptomiaknak ez, hogyha véletlenül találkoztak ilyennel, kifejezetten egzotikus állat lehetett, tehát nem tartottak.
Igen, hát
tehát nem ismerték tulajdonképpen a fáraók korában a tevét.
Igen, mert azt hiszem abban az időben erősen korlátozódott ez az egész állattartás tulajdonképpen erre a bizonyos csíkra a Nílus mentén. A tevék azok inkább sivatagi állatok, tehát sivatagi szállításra, sivatagi utazásra és egyébre valók.
Hát az egyiptomiak elég sokat utaztak sivatagban, tehát
meg főként gyalog.
Lehetett volna erre használni őket, meg szamarakkal, meg bivajokat vittek. Hát a kőbányákból a hosszú, hatalmas sivatagi utakon emberek, meg bivajok, tehát állatokkal is húzatták a köveket, tehát azért bőségesen vittek. Használtak állatokat, és a bivaj vadászat, ami ugye fáraói kiváltság volt, és még tudjuk, hogy a 18. dinasztia korában létezett, és nagy tett volt. Tehát számon tartották, hogy hány bivajt ejtettek el. Na most ezeket nyilván nem ölték le, hanem elhajtották, és háziasították, tehát betörték őket, és akkor felhasználták. De ezeket azért vitték, mert szabadon éltek még akkor a sivatagban. Tehát, hogyha a teve akkor ott lett volna a sivatagi élővilág részeként, akkor biztos, hogy valamelyik forrásban, valamilyen formában szerepelne, vagy egy jelenetben. Hát denevér is szerepel például, ami egyébként nem hasznosítható állat, de a sivatagi milliót mégis jelezte, amikor ilyen ábrázoláson a sivatag élővilágát megjelentették. Egyetlen egy helyen nincsen teve, tehát nem ismerték akkoriban, ebből és arra lehet következtetni.
Mikor jelentkezett az első?
Mondom, a perzsakortól. Szórványosan, aztán a görög-római időszakban akkor vált népesebbé a tevéknek a serege Egyiptomban. Uh-huh. De ha már különleges állatról van szó, még a kígyót hadd említsem meg, amit viszont megint csak, amit tudunk, hogy tartottak, mint házi állatot is akár. Vannak olyan sztélék, ahol a kígyók úgy másznak a sztélén a középre helyezett kis edényke felé.
Egyébként a kígyókra jellemző az, hogy a ugye egerek, patkányok, stb. Ilyen kis mezei vadak nagyon szerették ugye a magokat, búzát és egyebeket. Most a magokat ilyen korsókba, hombárokba tartották, és hát jöttek a kis vadak, szó se róla, hiszen éhesek voltak. Na, többek között erre voltak a kígyók, hogy ezeket a kis vadakat, mint egy házi macska, vagy egy kutya, ne engedjék oda a magokhoz.
Tény és való, tehát ez biztos, hogy ilyen értelemben hasznosak voltak a kígyók, de azért van egy másik jelentősége is. A fáraó nem véletlenül viselte a fején
az
ureusz kígyót. Szóval itt a bivajvadászatról így jutott az eszembe tulajdonképpen a kígyó, és hát ezzel kapcsolatban van egy sztori is, ami fönnmaradt. Nevezetesen tudjuk, hogy egyiptomi elképzelés szerint a fáraókat az istenek előzték meg. Ugye az utolsó isten, aki uralkodott, Hórusz volt, és Hórusz előtt Oziris volt, mint azt tudjuk. Előtte Sú volt, azelőtt meg Geb volt, és korábban még Ré. Na most Geb uralkodásának az idején történt egy... Sú uralkodása idején történt, csak Geb volt a főszereplője a sztorinak, ami fönnmaradt, hát nem sztori, mitológiai esemény. Nevezetesen az, hogy Geb szerette volna, hogyha fejére helyezhetné minél előbb azt a bizonyos kobrát, ami az uralkodást jelzi, mert hogy Sú Geb számára nagyon hosszú ideig uralkodott ebben a történetben, és hát hogyha Súnak az ureuszát sikerülne megszerezni és a fejére helyezni, akkor úgy gondolta, hogy akkor ő fog uralkodni. Ennek következtében el is ment, hogy fejére helyezze ezt a kígyót, amelyik kígyót egy ládában tartották. Ez a láda egy szentélyben volt, és hát Sú behatolt ebbe a szentélybe, kinyitotta a ládát, kijött belőle a föld fia, Szátá, tehát a föld fia az volt a kígyónak a neve, és ahelyett, hogy szépen, békésen megült volna Gebnek a fején, fogta magát, és erős méreggel teli leheletét Geb ő felségére fújta.
Ez olyan, mint a köpködő kobra.
Igen, az gyakorlatilag az nem véletlenül, hogy tüzet leheltek ezek az ureuszok, mert az a kígyó méreg, amit kiköptek magukból, mert hogy itt köpésről igen, van igen, szó, igen, az ábrázolásokból látszik, az olyan sebet hozott, mint ami égés. De, tehát égő sebeket eredményezett, ugyanúgy fölhólyagoztak, ha bőrre kerültek, mint az égési sebek.
Na és ezek szerint akkor Geb elhunyt?
Nem, hát Geb Isten volt, tehát ő nem hunyhatott el. Igaz, hogy az isteni kísérői elhunytak, ő azonban életben maradt, természetszerűleg, hát utána mégiscsak ő uralkodott, úgyhogy nem hunyhatott el. Ő csak megperzselte ez a méreg.
Ha már a vadkígyókról beszélünk, azért ott volt még Apophis is.
Igen, de ő egy másfajta kígyó volt. Minden esetre megperzselte, és hát ez nagyon-nagyon fájt szegény Gebnek. Úgyhogy ott hagyta a kígyót, nem rakta ezután a fejére, hogy még jobban fájjon, hanem elment, és messzire ment, és hennával csillapította a fájdalmait. Mikor a henna földre érkezett, akkor csillapodtak a fájdalmai.
Bocsánat, én a hennáról, mint festékről hallottam, orvosoknál is használták?
Az igazság az, hogy a hennát a népi gyógyászatban használják valóban kigyomarás és korpiócsípésnek a gyógyítására, de nem tudom, hogy milyen alapon. Sokkal jellemzőbb viszont a kozmetikai használata, és ebben az esetben a haj festésen kívül gondolok arra is, hogy a haj kondicionálására is használják, haj erősítőnek, sőt, haj növesztőnek is tartják némelyek, de egyéb orvosi, tehát gyógyító hatása is kimutatható, a Lawsonia inermisnek, ahogy a latin nevét nevezik, így például az alvást elősegíti, nyugtató hatása van, a fejfájás csökkent, és általában mindenféle fájdalmat csökkent, sőt a bőr gyulladásra is jó. Tehát nagyon sokféle a felhasználási lehetősége, és nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ez miért és hogyan hat, mert még a kutatásában vannak fehér foltok.
Na hát, ha most már ott tartunk, hogy vége a marha kérdésnek, és jó lenne, hogyha egy kis halk egyiptomi zenét hallanánk, ami egy kicsit felpesdít bennünket.
Akkor hallgassunk egy kis zenét, és térjünk rá utána a harmadik kérdésünkre.
Kedves hallgatóink, önök tehát itt a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Benamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és a második kérdésre próbáltunk választ adni, mégpedig arra, hogy volt-e a marha tartásról szakkönyv az ókori Egyiptomban. A válaszunk egyértelműen nem, és ez nem csak azért nem volt, mert ugye az írott anyagnak, illetőleg az egyiptomi emlékeknek csak kis töredéke maradt fenn ennyi ezer év után, hanem az írása is valószínűtlen az ókori egyiptomi kultúrában, hiszen Egyiptom az a terület, amelyik a marhák tartásával foglalkozó emberek számára nem tartotta fontosnak az írás-olvasás tudásának az elsajátítását, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a marhapásztorok, hogyha lett volna ilyen szakkönyv, akkor sem tudták volna elolvasni, tehát teljesen fölösleges volt. Természetesen a marhapásztoroknak is voltak elöljáróik, és ezek az elöljárók hivatalnokok, írnokok voltak, tehát ők tudtak írni, olvasni, viszont ők nem foglalkoztak ennek a kérdésnek a részleteivel, a gyakorlati oldalával. Gyakorlati oldallal annyiban foglalkoztak, amennyiben a marhák ellátásáról gondoskodni kellett, kellett személyzetről, amelyik ezt elvégzi, szintén gondoskodni, illetőleg a marhaállomány gyarapodását össze kellett írni, számon kellett tartani, hogy mennyi van és milyen marha, nagyon sokféle volt, és ezeket mindet külön-külön vették ugye számba. Külön számításba vették például a tejelő marhákat, azokat a marhákat, amelyeket a szántáshoz vetéshez felhasználtak. Tehát nagyon sokféle kategória volt a kor szerint is, a szarvak, tehát a fajták szerint is. Ezt tehát figyelemmel kellett kísérjék, a marhák pusztulását is, az egészséges állapotukat is figyelni kellett, és természetesen azt is figyelni kellett, hogy megfelelő időben, megfelelő mennyiségű, megfelelő fajtájú és korú állatot az egyes templomi vagy más helyekre be tudjanak szolgáltatni. Tehát ehhez nem kellett szakkönyv, vagy legalábbis nem ilyen jellegű szakkönyv kellett.
Akkor talán folytassuk?
Jó, akkor nézzük a harmadik kérdést. A harmadik kérdésünk pedig az volt, hogy tényleg sok halat ettek-e az egyiptomiak, tehát itt a halakról van szó. Nagyon sokféle hal élt Egyiptomban, a Nílusban természetszerűleg. Jól lehet, Egyiptomnak két partját is tenger mosta. Tengeri halakról nem nagyon tudunk pontosabban. Az nagyon érdekes, hogy a vörös tengerbeli halakról viszonylag sokat tudunk. A vörös tengerben él egy fűrészhal például, fűrészhalfajta. Na most van olyan ábrázolás az egyiptomi őskorból, aminél feltételezik, hogy esetleg ezt ábrázolná.
Felhívom szíves figyelmedet, hogy nekem is van egy fűrészhalfogam. Őrizgettem a lakásba, tehát akkor ezek szerint ilyen jelentősége is lehet, hogy már az ókorban ismerték ezt a fűrészfogat?
Tehát van, aki úgy gondolja, hogy ennek a halnak a fogazatát ábrázolja. Mások azt mondják, hogy ez valamilyen őskorban kevésbé jól sikerült tövises növénynek a része lenne, tehát nem tudjuk, de minden esetre fölmerült. Az biztos, hogy az őskori leletek között a Vöröstengerből származó kagylók is vannak, tehát ismerhették a fűrészhalat, és használhatták a fűrészhalat. Egyébként meg a punti domborműveken szerepelnek a vöröstengeri halak, a földközi tengeri halállományról viszont gyakorlatilag semmit sem lehet tudni. Egyetlen egy dolog van, ami a földközi tengerrel kapcsolatban van, és megtalálható, ez pedig a delfin. Pontosabban, igen. Itt megint a kutatók, vagyis mondjam, nem teljesen értenek egymással egyet, mert hogy az biztos, hogy az ókori egyiptomiak ismerték a delfint. Azt is lehet tudni, hogy a delfin nem csak a földközi tengerben élt, hanem beúszott a Nílus deltába.
Így van.
Tehát római kori feljegyzésekből pontosan lehet tudni, hogy a Menzálektóban például delfinnel haláztak, betanították a delfineket a halászatra, és segítettek a halászoknak.
Hát elvégre, bocsánat, én is jártam a deltába, ott, ahol a Nílus összecsap a tengerrel, és amikor apály van és dagály van, akkor azért a tengerből, mármint dagály idején, tengerből elég sok minden átkerül a Nílusba.
Igen, és feltételezések szerint körülbelül 30 kilométernyire beúsztak ezek a delfinek a Nílus vizébe, tehát ismerhették az egyiptomiak, ismerték is, hogy milyen mértékben, az egy következő kérdés, és itt egy nagyon érdekes dolog van. Mendész városában volt egy istennő, Mendésznek a fő istene, ugye Bánebdzsed volt, a kosisten, és az ő felesége Hatmehit volt, és a mehit az egy hal, tehát az halfajtát jelent, a hat, aki a halak élén van, azt jelenti a neve. És az ő fején, itt van ez a kép is, elhoztam, egy hal van, és ezt a halat nagyon sokan nem halnak, hanem delfinnek tartják.
Egyébként láttam hajókon, fent Rasidna, ez a Rasid nevezetű településen, ott gyártják ezeket a kis folyami hajókat, ilyen dallabákat és hasonlókat, ahol bizony delfin is volt a hajók oldalára festve, tehát van ennek történelmi alapja is.
A delfinekkel kapcsolatban érdemes még néhány dolgot elmondani, nevezetesen azt, hogy ugye tudjuk, hogy Mendész körülbelül 70 kilométerre van a földközi tengertől a jelenlegi földrajzi viszonyok mellett. Azt viszont nem tudjuk, hogy az ókorban pontosan hogyan is alakult a Nílusnak a völgye, a különböző ágak, tehát nem tudjuk, hogy akkor is 70 kilométer távolság volt-e. 30-50 kilométerre biztosan tudjuk, hogy bejutottak a delfinek. A 70 ennek következtében már a mai viszonyok szerint biztos, hogy nem jutnak el idáig, de nem tudjuk, hogy az ókorban eljuthattak-e. Tehát kizárni nem tudjuk, a valószínűsége azonban nem olyan igazán nagy. De miért tartották delfinnek ezt a halat? Azt, ami Hatmehitnek a megjelenési formája volt. Nos, azért, mert Hatmehitet, tehát a mehit halak, amiket nem tudunk azonosítani, élén levő istennőnek a fején egy olyan halat ábrázoltak, amelyiknek a hátsó úszonya ketté állt, és a feje fölött, a hátán egy erősen kiálló, ilyen tüskeszerű rész volt. Na most ez hasonlít a delfinek hátának az úszonyára, de hasonlít a silbehalnak a formájára is, illetőleg annak a jellegzetes úszonyára. Viszont pontosan ez a kiálló kis tüskeszerű hátuszony nagyon jól illik, vagyis hogy illett, egy ókorból, a római korból fönnmaradt történetről, mert hogy Szeneka azt írta, hogy Egyiptom egyik első prefektusa, Balbillus, saját szemével látta a hérakleoni torkolatnál, hogy a delfinek és a krokodilok egymással harcba szálltak. A krokodiloknak ugye nagyon kemény a páncélja, a teljes testüket körülveszi, a delfinek ezen nem tudnak átharapni, nem tudják átszúrni, viszont a delfinek legalábbis egy másik följegyzés szerint, ami már a Naturalis Historiében maradt fönn, tehát Pliniusnak a följegyzése, úgy tudták legyőzni a krokodilokat, hogy a krokodilok aláúztak a delfinek, és amikor alattuk voltak, akkor fölmerültek, és ezzel a bizonyos kiálló hegyes uszonnyal fölvágták a krokodiloknak a hasát. Hatmehittel kapcsolatban még azt is érdemes elmondani, hogy egy naptár szerint Mendészben volt olyan nap, amikor nem volt szabad halat enni, mégpedig azért, mert ezen a napon Hatmehit istennő átváltozott itenhallá, és az itenhalakat ilyen módon meg kellett védeni. Na most maga az iten szó megint érdekes, mert az ókori egyiptomi jelentése az a szembeszegülő, tehát az ellenség jelentése volt. Az azonosítását pedig többféleképpen is felvetették. Ugye az egyik az volt, hogy ha Hatmehit istennő változott át ezzé, akkor nyilván a saját alakját, vagyis a delfin formát vette föl. Tehát ez volt az egyik variáció. Egy másik variáció szerint a silbe, egy harmadik szerint a márnával azonos ez a bizonyos itenhal. Valójában nem tudjuk, hogy miről is van szó, de mivel a naptár a Ramesszida korra megy vissza, érdemes összevetni ezt egy 1993-96 közötti ásatási eredménnyel, amikor viszont Tel el-Robában, tehát Mendésznek egyik területén,
egy temetőre bukkantak, állatmúmia temetőre, a Ramesszida-korból, amikor is nagyon sok halmúmiát találtak itt. Ezek a halmúmiák edényekbe voltak rakva, némelyiken a vászon is megmaradt még, és három olyan edény is volt a leletek között, amelyik a Silbe halnak az alakjában volt megmintázva. Maguk a múmiák is zömükben ugyancsak Silbe halak voltak. Tehát, hogyha ezt a halat itt mumifikálták, akkor ennek csak az lehetett az oka, hogy itt isteni tiszteletben részesült, és a legkézenfekvőbb oka az lehetett, hogy azért, mert hát Mehit istennőnek ez volt a szent hala. Ha viszont ez volt a szent hala, akkor nagy valószínűséggel, mivel a Silbe is olyan, hogy a hátán van ez a hegyes, kiálló kis uszony, nagy valószínűséggel maga az istennő is Silbe volt, tehát e szerint, az újabb leletek szerint, feltételezhetően mégsem delfin istennő volt hát Mehit. A 30-as években hiába tűnt úgy, hogy sikerült megoldani az azonosítását, és delfinnek lehet tekinteni. Most az újabb leletek tükrében inkább a Silbével azonos, és hát a sztéléken, amiket itt találtak, szintén sok Silbe látható, tehát ez nagyon valószínűnek is tűnik. Nem beszélve arról, hogy delfinekről Egyiptomban az új birodalom előtti időszakból nem tudunk.
Na most, ha már ezeket a halakat kimerítettük, beszéljünk a nílusi halakról, és a nílusi halak isten ilyen finomak, és tulajdonképpen a magyar ember gyomrának, meg az európai ember gyomrának nem ismeretlenek. Mert ugyanúgy meg lehet találni a törpeharcsát, amiből, hát, aki szereti a halat, az tudja, hogy sütve, főve mindenfélét lehet csinálni. Akkor van folyami sügér, akkor van ez a bizonyos afrikai harcsa, ami hát különböző méretű, némelyik tényleg valóban nagyon nagyra megnő, és horgászás közben találkoztam elektromos hallal is, ami nem volt éppen kellemes élmény, úgyhogy kénytelen voltam bottal együtt a halat elengedni. Ugyanis, hogyha fölvezeti a vizet, tehát a vizen följön az elektromosság, akkor engem is megrázott volna. Úgyhogy repült a bot a hal után, de valóban léteznek ilyen halak. Mondom, nagyon finomak ezek a halak, fehérhúsú, gyönyörű, jól elkészíthető halak. Halászlét is lehet belőle készíteni. Tengeri halakból nem lehet igazi halászlét készíteni. Mármint magyaros halászlét.
És milyen lehet?
Hát a francia hallevesek, azok általában tengeri halból készülnek. Tehát azoknak a mintájára. De azokban én mindig egy ilyen kis édeskés ízt éreztem. Szóval nem ez az igazi magyaros paprikás halászlé.
No, akkor egy kicsit magamhoz ragadom a szót.
Oké.
És amit mondtál, azzal kapcsolatban meg kell jegyezni itt a kérdésre válaszolva, hogy az egyiptomiak valóban szerették a halat, valóban sok halat ettek, hogy mennyire sokat azt nem tudjuk, illetőleg az nyilvánvalóan például a foglalkozástól is függött, meg attól is, hogy valaki milyen státusban volt, mert hogy akik halászok voltak, azoknak elsődleges táplálékuk a hal volt nyilvánvalóan. Akik viszont papok, azok számára bút, vagyis tiltott dolog volt a hal, tehát nem ehettek halat, és ha valaki a templomba akart menni, akkor is tartózkodnia kellett a nőktől, és a hal fogyasztásától. Pianhival kapcsolatban, akit említettünk, azért nem fogadta csak Nemaretet, az egyik kis királyt, a 25. dinasztiabeli hódításakor, mert hogy azok halat ettek, nem voltak tiszták, nem voltak körülmetélve, és halat ettek. Tehát ennyi.
Nem, lehet, hogy halszaguk volt. Apropó, a halászok mehettek templomba?
Biztos mehettek, de csak akkor, ha megtisztultak.
De most a másik pedig, hogy a hal az tulajdonképpen a földműveléssel foglalkozó ember számára a hal ez csereeszköz volt. Mert a halért kaptak, ők nem pénzt kaptak, hanem terményt, gabonát, és gondolom alkalmakként húst is.
Egyértelmű, hiszen Egyiptomban nem volt fizetés, pénzbeli fizetés, tehát mindennek megvolt a maga értéke, és azt cserélték adnak megfelelően, hogy minek mekkora, hány debennyi réznek, ezüstnek vagy aranynak felelt meg.
Szóval hála Istennek az ókori Egyiptomban is szerették a halat.
Mégpedig többféle halat is ettek.
Ugye nagyon kevés falfajtáról beszéltünk eddig, úgyhogy azért azt említsük meg, hogy sokféle a hazai magyar halaktól eltérő hal élt az ókori Egyiptomban, él a Nílusban ma is. Ezek között több harcsaféle is van. Ezen harcsafélék között vannak például a klariász halak, amiknek az az érdekes tulajdonsága van, hogy a vízből kiugornak, magasra szökkennek, sőt, hogyha szárazra kerülnek, akkor is még egy ideig életben tudnak maradni, levegőt tudnak venni, tehát ezért a sivatagi expedíciókra is vittek élő klariász halakat. Így tovább frissen maradtak. Persze voltak más halak is, és ezek közé a harcsafélék, mert ez is egy harcsa, ugye? Ezek közé sorolták azt a bizonyos elektromos halat, amit te említettél, és amik közül szintén van olyan, amit mumifikáltak. Na, de másfajta, más harcsaféle is volt. A Cynodontis harcsafélék is voltak. Ezek közül pedig szakállas harcsák, ha úgy tetszik. Két fajtát különböztetnek meg ma is a mai arab nyelvben, ami nagyon fontos és alapvető táplálkozási egységet képez, a Cynodontis sál és a Cynodontis batensoda. De ettek persze olyan halfajtákat is, amiket mi is ismerünk. Például keszeget is ettek, persze a nílusi keszeg megint más, mint a hazai keszeg, és volt egy hidrokinon nevű hal is, amit szintén fogyasztottak, és ami feltehetőleg ugyanabba a kategóriába esett az ókorban, talán nagy valószínűséggel a fágrosznak felel meg. Volt aztán a látészhal, amit mumifikáltak is, és ami a sügér egyik fajtája, tehát nílusi sügér mondjuk. A márnát a mugél kéfáloszt és a mugél kapitó formájában is nagyon szívesen fogyasztották az egyiptomiak. Lepidotosznak nevezték egyébként görögül, és egy egész várost is neveztek el Lepidotonpolis névem. És ugyancsak város neveztek el a kalapácshalról, ami egy csukaféle, tehát Oxyrhynchus volt az a görög neve, és a 19. Közép-Egyiptomban levő Nomosz fővárosának volt a névadója, tehát egy mormírus fajta. Aztán említettük a silbéket, és még a pérhalat kell feltétlenül megemlíteni, amik a mugil kéfálusz tartozik például ide, ami szintén nagyon kedvelt volt, és nagyon sokat fogyasztották az ókori egyiptomiak. És amiről még egyáltalán nem beszéltünk, az pedig a tilapia hal, az a halfajta, ami amulett formájában is nagyon gyakori, Újbirodalom korában gyönyörű szép kék amulettet is készítettek belőle, és amit a kislányoknak a hajába is, összefogott hajába is szívesen belerakták, úgy tartották, hogy ez a fulladástól, vízbefullástól véd, hiszen úgy fog tudni úszni, mint ahogy a vízben a hal úszik. Egyébként a halakat nagyon szívesen vetették össze az egyiptomiak a madarakkal, pontosabban állították párhuzamba őket, mint az égnek és a víznek a élőlényei.
Ezzel zárjuk, kedves hallgatóink, a mai napot. Szomorú szívvel, mert a halakról még el tudtam volna fecsegni egy sort, de hát az idő az nagy úr. Úgyhogy remélem, hogy pénteken, jövő pénteken együtt lesznek majd a két kislánnyal, számomra kislányok, akik Ramesszidákról fognak
tehát
beszélni.
Tehát a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban a következő uralkodóról, harmadik Amenhotepről fognak beszélni.
Húha, az komoly dolog lesz. Hát szóval, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.